Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Fotó.
Az emberiség portréja 2020 pályázat nyertes fotográfiáiból álló nemzetközi kiállítás látható a Kapa Központ 8F galériájában Budapesten. A 30 képből és 3 sorozatból álló nemzetközi tárlat azzal a céllal jött létre, hogy megmutassa, több dolog köt össze bennünket, mint ami elválaszt egymástól. A nyertes munkák bensőséges módon ragadják meg a Portrait of Humanity mozgalom legfőbb értékeit. Az egyén fontosságát, a közösség erejét és az összefogás jelentőségét. A kiállításon látható Eric Demers portréja Greta Thunberg aktivistáról, aki a képen Kanada történelmének legnagyobb demonstráló tömegét szólítja meg. Mary Hald önszeretetet és önelfogadást ünneplő fotográfiája pedig a pozitív testképért küzdő aktivistát Martét örökíti meg. Miriam Maria Thiel fotóján szenvedéllyel teli, bensőséges pillanatot ragadott meg a 60 éve házas pár életéből. Shenzana von Büdingen sorozata pedig Sophie-t, a kislányból nővé váló 19 éves Down-szindrómás lányt mutatja be. A British Journal of Photography kiadója hirdette meg a nyílt fotópályázatot, amely lehetőséget nyújt a fotográfusoknak megmutatni, mit jelent embernek lenni ebben a zaklatott korban. A világ vezető intézményeiben dolgozó fotós szerkesztőkből, kurátorokból és fesztiválrendezőkből álló zsűri 30 képet és 3 sorozatot választott ki győztesként a több ezer pályaműből. Az október 22-ig látható tárlat a Nemzetközi Vándorkiállítás egyik állomása.
Koncert.
9 bérlet sorozatot hirdet a 2020-21-es évadra a MÁV Szimfonikus Zenekar. A bérletes koncerteknek a MÜPA, a Zeneakadémia, az Olasz Kultúrintézet, a Festetics Palota és a Magyar Nemzeti Múzeum ad otthont. Az évadban Daniel Bojko zeneigazgató mellett az állandó vendégkarmesterek Kessaján Gergely, Takács Nagy Gábor és Csaba Péter is vezényel majd. A zenekar alapításának tiszteletére jövő év április 24-én Beethoven 1. és 9. szimfóniája hangzik majd el, és pótolják azt a tavasszal elmaradt hangversenyt, amelynek műsorán Beethoven Missa Solemnis című művét hallhatja majd a közönség 2021. januárjában a MÜPA-ban. Az évadban a zenekar 75 éves jubileumára írt darabok is megszólalnak majd, többek között Dénes Istvántól a MÁV Start SOS és Madarász Ivántól a Lokomotív. A fellépő szólisták között szerepel Ránki Dezső, Ránki Fülöp és Bogányi Gergely zongoraművész, Szabadi Vilmos hegedűművész, Jean Eflam Bovuzé zongoraművész és Gustav Rivinius Gordonka művész. Május 25-én a Bartók Béla születésének 140. évfordulóján tartandó gálakoncerten Pinkhardt Zuckermann hegedű és brácsa művész lesz a vendég. A hangverseny elején Gordonka művész felesége közreműködésével előadják Kodály Zoltán duóját hegedűre és csellóra. A hangversenyt Takács Nagy Gábor vezényli majd. A Festetics Palotában 4 koncertet hallhatnak az érdeklődők, a Szőke Tibor mesterbérletben pedig Maxim Vengerov hegedű művész is színpadra lép a MÜPA-ban.
Fesztivál.
A Mendelssohn Kamara zenekar muzsikusaival kiegészülő Cotton Club Singers is fellép a számos komoly zenei és ahhoz kapcsolódó kulturális programot kínáló szeptember 10-e és 13-a között zajló Zeneszüret Fesztiválon Pécsen. Az idén 10 éves rendezvényen az eddig megszokottaknak megfelelően ismét ingyenes szabadtéri nagykoncertekkel várják az érdeklődőket. A zenei programok mellett térzenével, flashmobokkal, filmklubbal, kiállítással és sok más programmal színesítik a fesztivált. A nyitó koncerten a fúvósokkal kiegészülő Cotton Club Singers énekegyüttes az elmúlt másfél évtized legnagyobb slágereit adja elő a Mendelssohn Kamarazenekarral közös estjén Pécs főterén a Széchenyi téren. A fellépők között lesznek a Szegedi Szimfonikus Zenekar muzsikusai is, akik Kovács László karmester vezényletével filmzenéket adnak elő. Szintén színpadra állnak a Magyar Állami Operaház művészei. Szeptember 12-én Bizé Carmen című darabját adják elő a Pécsi Kodály Központban. A rendezvényről további részletek olvashatók a zeneszüret.hu weboldalon és a Filmharmónia hivatalos Facebook oldalán.
Esemény.
7 állandó múzeumpedagógiai foglalkozás várja ősztől a nagycsoportos óvodáskortól a középiskola végéig az érdeklődőket a Pesti Vigadóban. A kisebbek a fantázia és a mesék világában utazhatnak, míg a nagyobbak pályaorientációs és a történelem tanóra követelményeihez igazodó foglalkozáson is részt vehetnek. A programokon előtérbe kerül a kreativitás, és nagy szerepet kap az alkotó munka is. Az alsó tagozatosoknak és nagyobb óvodásoknak szóló új órákon a Pesti Vigadó díszlépcsőházában található Locz Károly freskó két főszereplője, Tündérszép Ilona és Árgyilus Királyfi kap hangsúlyos szerepet, de továbbra is elérhetők a már ismert népszerű foglalkozások is, amelyeken az épület felfedezése, történetének megismerése várja a résztvevőket. A márciusban nagy sikerrel zajló 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez kapcsolódó kihelyezett tanóra is megújult formában várja az érdeklődőket, akik a történelem órákon megismert eseményeket, személyeket, helyszíneket játékos formában eleveníthetik fel. 2021-ben újra megrendezik a márciusi tematikus napot felső tagozatosoknak és középiskolásoknak, és új színfoltként nyári alkotótábort is szerveznek júliusban. A táborba elsősorban alsó tagozatos diákokat várnak. A foglalkozásokon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, a választott időpont előtt minimum 2 héttel. Olvasható a Pesti Vigadó honlapján.
Színház.
A 2020-21-es évadban 8 nagyszínpadi előadást mutat be a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. Az első premier október 9-én lesz, a Sose hallunk meg című zenés játékot Koltai Róbert rendezi. Az 1993-ban bemutatott Azonos című film adaptációja az újrakezdésről, a kisember megpróbáltatásairól, az élni akarásról szól. Október második felében klasszikus bohózatot Rékúni Kölcsönlakás című vígjátékát állítják színpadra Besenci Árpád rendezésében. Advent időszakában szívhez szóló, minden korosztályt megszólító Legyetek jók, ha tudtok című színművet tűzik műsorra Moravec Levente rendezésében. Januárban Rákosi Viktor és Nemlaha György Elnémult harangok című színjátékát Szilágyi Tibor rendezésében láthatja az érdeklődő. A darab a becsületet, a hazaszeretetet, a szerelmet állítja középpontba. A Kőszívű ember fiai című zenés című már elkészült, Jókai Mór Azonos című regényének színpadi adaptációját 2021. március 13-án díszelőadáson mutatják be Böhm György rendezésében. Az évadot április 16-án Magyar Musical, Szakcsillaghatos Béla és Csemer Géza szerzőpáros Cigánykerék című produkciója zárja. A 70-es években Budapest 8. kerületében játszódó történetet Böhm György állítja színpadra Bakó Gábor koreográfus segítségével. A Fekete István regényből készült Vuk című ifjúsági darabot Tompa Gábor Kornél állítja színpadra. A stúdiószínpadi előadást, a Becsvölgye című színművet Mihály Péter rendezi, a Göcsei faluban játszódó krimit a zalai származású Szálinger Balázs írta. További részletek a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház honlapján olvashatók.
Film.
Animációs film készül az X-akták című sorozat nyomán. Az X-Files Albuquerque című produkciót a Fox Televízió rendelte meg a Variety.com értesülése szerint. Az animációs filmben, amelynek műfaját komédiaként jelölték meg, egy csapat ügynök olyan X-aktás ügyeken dolgozik, amelyek Mulder és Scully számára nem tűnnek izgalmasnak. A 90-es évekbeli X-akták tévésorozat eredetileg 9 évadot ért meg, és 2 játékfilm is született belőle. A sci-fi szériában és a filmekben David Duchovny és Gillian Anderson természetfeletti és földön kívüliekkel kapcsolatos ügyeket kivizsgáló különleges ügynököket alakítottak. A Fox 2016-tól még további 2 évaddal bővítette a szériát, de ezt követően Anderson bejelentette, hogy többé nem akarja eljátszani Scullyt.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Vajon lehet-e teljes életet élni emlékek nélkül? Képes-e a memória jó és rossz irányba is hatni? Vagy megmutatni a jövőt? Hogyan felejtünk, és mit jelent az, hogy minden egyes emlékünk az igaz és a hamis határán billeg? S vajon miért vagyunk mégis többnyire az emlékeink rabszolgái? A titokzatos memória című könyv a norvég testvérpáros Ylva Ozby neuropszichológus és Hilde Ozby író-újságíró felejthetetlen könyve feltárja előttünk, ahogyan az agyunk varázslatos módon előhívja a már meglévő tudásunkat, és újra teremti számunkra a letűnt pillanatot. És hogy mi mindent mutatnak még, arról a fordítóval, Domsa Zsófiával beszélgetünk.
Ez egy olyan mű, ami tulajdonképpen egyszerre akar tájékoztatni, informálni, és ugyanakkor szórakoztatni. Tehát egy tudományos témát igyekeznek úgy feldolgozni, hogy ne a tudományossága legyen a fontos, hanem inkább a kultúrtörténeti, antropológiai összefüggései ennek az emlékezet kérdésnek, ami ugye ott van velünk, folyamatosan kísér bennünket, hiszen a hétköznapjainkban állandóan szerepel, vagy ott van ez a kérdés, hogy miért felejtünk, miért emlékezünk valamire, mitől ívódnak elő emlékek a fejünkben.
A memóriával, meg az emlékekkel kapcsolatban nagyjából úgy gondolkodik az ember, mint mondjuk a lélekkel kapcsolatban, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy ez hol lakik. Nagyon-nagyon sok olyan információ van, akár az agy működéssel kapcsolatban, amit ugye az átlagember nem nagyon tudhat.
Pontosan, és a könyv közben azt is elmondja, hogy valóban hogy a lélek, illetve az álmok fészkét nem tudjuk, mert hiába izgatja az ember fantáziáját nagyon sok évszázada, hogy ezek honnan kerülnek elő a fejünkben, és miért olyan valóságosak. A könyv mégis megpróbálja ennek a mérhető részét is megmutatni, hiszen az elmúlt évtizedekben történt ezen a téren is áttörés. Tehát olyan műszerek vannak, állnak rendelkezésre, és olyan mérési technikák, amelyekkel ugyan gondolatot olvasni nem lehet, hála Istennek egyelőre, de azt mégis lehet mutatni, hogy hogyan képződnek az emléknyomok. Tehát ez teljesen világosan kimutatható számítógéppel, MRI vizsgálattal, hogy hogyan rögzülnek, vagy hogy hogyan jelennek meg az ember agyában ezek az ingerületek, az egészen pici ingerületek, ugye az emléknyomok, amelyek később aztán az emlékek alapját képezik.
Számomra teljesen hihetetlen volt, hogy valójában azok az emlékek, amiről én azt gondolom, hogy csak az enyémek és pontosak, és igen, azok határozzák meg az én mostani személyiségemet, hogy azok mennyire képlékenyek.
És tulajdonképpen azt, hogy erről nincs is teljes konszenzus, hogy ez hogy is zajlik pontosan, és hogyha valaki megnézi, hogy megveszi a könyvet, látja, hogy a borítóján ez a csikóhal, vagy tengeri csikó van. És ugye ez azzal függ össze, hogy van ez a pici kis szerv a halántékunk mögött, két oldal, a hipokampusz, aminek ugye csikóhal formája van, és tulajdonképpen a vita, ez a nagyon hosszú évek óta zajló vita az emlékezet kutatásban arra irányul, hogy ennek a hipokampusz ennek a pici szervnek pontosan mi a szerepe, hogy csak az a szerepe, hogy bejutassa az agyba, és később elengedje az emlékeket, vagy pedig abban is szerepe van, hogy amikor visszaemlékezünk az emlékekre, valamilyen okból előhívódnak a fejünkben, szándékosan vagy véletlenül felidézünk eseményeket, benyomásokat, történéseket, akkor a hipokampusz hogyan állítja színpadra a fejünkben ezeket a régmúlt eseményeket, hogy tulajdonképpen a fejünkben nem is raktározódik el az emléknek minden egyes kis részlete pontosan, hanem hát mint egy színházi előadásban egy kelléktárból pakol elő ez a bizonyos hipokampusz elemeket, és azzal teszi teljessé azt a benyomást, ami megjelenik a fejünkben, és valóban ez manipulálódik, hiszen ahányszor előhívjuk az emléket, úgy mint egy rendes színházi előadás, ugye mindig eltér minden este más, tehát ahányszor előhívunk egy emléket, annyiszor újra színeződnek benne bizonyos elemek, esetleg cserélődnek ki, és ezt nagyon könnyű befolyásolni, anélkül, hogy ezt ilyen rossz értelemben vett befolyásolásnak kellene tekintenünk. Tehát azt, hogy mondjuk az édesanyánk elmesélt egy gyerekkori történetet, az a mi fejünkben esetleg úgy rakódik le, mint a mi saját emlékünk, holott már nem emlékezhetünk rá, hiszen a gyermekkori amnézia törölte.
Végleteket is mutatnak a szerzők, tehát a nagyon erősen traumatizált ember, aki mondjuk végignéz egy mészárlást, mint ahogy Norvégiában ugye van erre példa sajnos, annak az életét konkrétan a szörnyű emlékek évekre teljesen tönkretették.
Igen, tehát Adrian Prakonnak a példája, akit fölhoznak, az egyik legtöbbet idézett, vagy vele foglalkozott tulajdonképpen a sajtó Skandináviában ütője után, a mészárlás után, hiszen ő az egyik utolsó olyan sebesültje az ütőjai mészárlásnak, aki még túléltetett, akit még célba vett, de már nem lőtt le Breivik, és ő tulajdonképpen ezt az egész trauma helyzetet borzasztó rosszul élte, megtett, tönkre ment az élete, nem volt ura utána önmagának, és az a folyamat, amikor mindezt leírta, tehát az írás, illetve a visszaemlékezés vált egyfajta terápiává számára, tehát ő úgy keveredett ki ebből, hogy fel tudta valahogy dolgozni, de az ő küzdelme ezzel az egésszel elképesztő, tényleg embert feletti. De van olyan is, olyan szélsőséges példa is, hogy fiatalemberről, aki semmilyen trauma élmény, hanem valószínűleg valamilyen ütés, vagy több véletlen negatív hatás okán elvesztette az emlékezetét, és 25 évesen gyakorlatilag törlődött minden gyerekkori élménye, és így az ismerősei és a családtagjai építették föl az önképét, hiszen az kell, az emlékeink kellenek ahhoz, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, és az ő személyisége tulajdonképpen ebből állt össze, hogy a többiek mit meséltek neki a gyerekkoráról, fiatalkoráról. Ez is egy nagyon érdekes, szélsőséges példa, és hát természetesen ami az emlékezetkutatásból ismert, ugye a Henry Molaison példája, akinek egy orvosi műhiba miatt ugye mind a két oldalon kioperálták ezt a bizonyos pici szervét, ezt a hipokampuszt, és hogy vele kapcsolatos vizsgálatok, ő ennek, a Henry Molaison ennek következtében elvesztette az emlékező képességét, tehát nem rögzített onnantól kezdve az agya színes emlékeket, tehát csak az volt képes megjegyezni, mondjuk egy beszélgetés során, ami a beszélgetés fővonala. Éveken keresztül dolgoztak vele pszichológusok, úgyhogy újra és újra be kellett mutatkozni neki.
Praktikus információkat szerezhet-e az ember ebből? Tehát képes-e tudatosabban gondolkodni az emlékeiről, vagy megjegyezni, tud-e ügyesebben dolgokat?
Igen, hát több példa is van benne, a sakkozók példája is, illetve az Oddbjørn Bűnek a története, aki a norvég memória bajnok. Vele készített interjú szeret alakulni, mert fejleszthető, olyan, mint amit az edzőteremben felfejlesztünk, de azt is leszögezi a könyv, és ezt szerintem nagyon pozitív, és nagyon fontos megjegyezni, hogy ettől nem leszünk az élet minden terén jó emlékezettel megáldva. Ez az egyik, a másik egy nagyon, hát tulajdonképpen egy ilyen gyakorlati dolog, ez a tanúpszichológia kérdése, hogy ugye azt hiszük, hogy egy rendőrségi nyomozás során, vagy egy bírósági vizsgálat során egy szemtanúnak a beszámolója egy rablásról, gyilkosságról, vagy bármilyen eseményről, az döntő lehet, hiszen ugye emlékszik, amit látott, és erről is szól a könyvnek egy fejezete, hogy nem, sajnos nem, hogy egyrészt összecsúsztatunk folyamatosan információkat, és újra állítjuk össze ezeket, tehát ahol egy tanú szerint két elkövető volt egy bombamerényletnél, ott kiderült, hogy teljesen feleslegesen kerestek két ember, csak egy ember követt el. Ha áldozat az ember, ha elkövető, tulajdonképpen az emlékek ilyen szempontból csalnak, és ezt mind a rendőrségi munkában, mind a bírósági eljárásokban most már figyelembe veszik.
Domsa Zsófia fordítóval beszélgettünk a Titokzatos memória, a Felejtés és Emlékezés könyve című zseniális kötetről. A norvég Ylva Oldsby és Hilda Oldsby szerzőpáros kötete a Park kiadó gondozásában jelent meg. Csütörtökön délben további izgalmas részleteket is elárulunk ebből a kötetből, a Könyvben utazom adásában, úgyhogy érdemes lesz hallgatni.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.